Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amint azt megírva találjuk János evangéliumának első fejezetében, a 29. és 30. versben a következőképpen. Másnap János keresztelő János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon közhelyes kezdés, de nincs az esztendőnek olyan része, amikor ne siettetnénk az időt valami miatt. Így van ez most is, ahogy átálltunk a nyári időszámításra. Az ember korábban érzi a sürgetést, hogy menni kell és tenni kell, és valahogy ma hajnalban is azt tapasztaltam, hogy pontosan a mobilom ébresztési pillanatában szólaltak meg először a madarak 4 óra 30 perckor. És az ember fel kell és sorba veszi a tennivalóit, ami többnyire több, mint ami egy napba belefér. Siettetnénk bőjt idejét is. Az áruházak, tegnap is tapasztaltam, tele vannak már csoki tojásokkal és nyuszikkal és sonkákkal, mert bőjt, ez szerint a kereskedelem politika szerint, de mi mást várhatnánk, bőjt arra való, hogy kiválasszuk a legfinomabb és legkedvezőbb árutermékeket. Nem várjuk el az áruházaktól, hogy lila terítővel letakart pultokon egészen szolid áruválasztékkal várjanak minket, csak mi tehetjük meg azt, hogy minden sodrás, minden siettetés ellenére behúzzuk a féket lelkileg. Bár bőjt idején, ami tavaszra esik, e földi keretek között tele vagyunk tennivalóval, de miközben dolgozunk, hogy mi gondolkozunk, hogy mit hallgatunk, hogy a rádiónak melyik csatornáját, melyik CD-t, melyik kazettát, kit hallgatunk, ez egyedül rajtunk múlik. A belső pörgés fékezése nagyon fontos és nagyon aktuális, már csak azért is, mert az igében is ezt figyelhetjük meg. Sokszor rácsodálkoztam az újszövetségi történetek pörgésére. Néha annyira kíváncsi lennék Jézus egy-egy csodatételének, egy-egy evangéliumi mozzanatnak a részleteire, és azt kell látnunk, hogy egy mondatban, két mondatban az a történet el van intézve. Ugyanakkor ez a sodró igei beszámoló, az evangélium pörgése lelassít, lefékez, amikor a bőti húsvét előtti üzenetekhez érkezik. Fókuszálni tanít. Oda érkezett arra a pontra, amikor minden szó, minden mozdulat nagyon fontos. E két versben, amit felolvastam, Jézus még három esztendőnyire van szenvedésétől. Éppen, hogy kilépett az ács műhelyből, éppen elkezdi nyilvános szolgálatát. Megjelenik ott a Jordán partján, aztán megjelenik majd a kánai mennyegzőn, és elkezdődik az ő szolgálata. De most, amikor színre lép, most azonnal el kell hangoznia annak a névnek, amiért ő küldetett. Ő az Isten báránya. ő itt most a Jordán partján nem Józsefnek az ácsnak a fia, ő Isten báránya. És ezt Jánosnak hangsúlyoznia kell, mert néha majd másképp tűnik. Néha látjátok majd őt emberek királynak, vagy nagyon bölcs tanítónak, de ne felejtsétek, ő akkor is bárány. Néha majd csodadoktornak fogjátok látni, akit segítségül hívnak és segít. De ne felejtsétek, ő akkor is Isten báránya. És néha vidám lesz, és néha kacagva dobja vissza a gyerekeknek a labdát, és nevetve rágcsálja a gabona magot, miközben megy át a tanítványaival a mezőn, ráadásul szombaton nem szabad gabona magot rágcsálni, de ő ilyen, de ő akkor is Isten báránya. Ha látunk az utcán rendezett oszlopokban motoros rendőröket, mögöttük szirénázó rendőrautókat, majd néhány sötét páncélüveges kormányzati járművet, akkor tudhatjuk, hogy valaki érkezett, aki fontos. Egy prominens személy, a vendége hazánknak, akiről felvezető járművek gondoskodnak. Itt a Jordán torkolatánál állnia kellett volna talán egy VIP sátornak, kényelmes ülőhelyel, hűtött üdítőkkel, ahol a mester ül és megvárja, amíg színre léphet. Mert Jézus igazi, a legfontosabb VIP kategóriás, nagyon fontos személy, aki ott színre lép, akit megkülönböztetett figyelem kell, hogy kísérjen a történelem során mindvégig. Ez a VIP sátor természetesen nem állt ott, nincsenek díszruhás, szirénás, táncos felvezetők sem. Egy felvezető ember van, aki teveszőrt csuhát visel, nem öltözött ünneplőbe erre a pillanatra, és úgy tűnik, hogy nem is túlságosan izgul, amiatt, hogy vajon milyen precízen megfogalmazott bevezetőt mond Jézus színrelépésekor. János végzi a megszokott napi feladatát, János küldetése az, hogy Isten országának a közeledésére hívja az embereket, a hangneme sem mindig hízelgő, haragos, neki ez adatot, neki ebben van igaza, kereszteli a bűnbánatra érkezett sokaságot. És amikor meglátja Jézust, az unokatestvérét közeledni, csak ennyit mond, íme Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Nincs hangos bemondó, hogy a sor végén is hallják, hogy ki az, aki jött. Csupán a Szentlélek ad olyan nyomatékot ennek a bejelentésnek, amitől még most 2000 év múltán is beleremeg a szívünk, Isten báránya. A Szentlélek az, aki galamb jelmezbe öltözve megáll Jézus felett. A galamboknak nem szokásuk egy helyben maradni, nem kolibriről van szó, hanem galambról, és ez a legegyszerűbb ember figyelmét is felkeltette, hogy itt a Szent Háromság van jelen, az Isten mennydörgő szava, a Szentlélek galamb formában és Jézus ember formában. Figyelj, ember, mert fontosak a részletek. Minden lépés, minden szó fontos. Ne lapozd át Jézus szenvedős történetét, hogy igen, ezt ismerem, igen, Pilátus, igen, Péter tagadása, igen, a kereszt, ismerem, tudom, ne lapozz. Lassíts, fókuszálj Jézus Krisztusra. Amikor nagyító üvegen keresztül nézünk valamit, akkor tapasztaltuk, hogy a nagyító üveg kellős közepén a legélesebb a látás. Középről kifelé homályosodik a kép. A kereszténységnek az a küldetése, hogy Jézust vegye középpontba. Őt ismerje meg, és ismertesse meg. Nem feltétlenül dolgunk olyan dolgokról, olyan eseményekről nyilatkozni, ellentmondás nem tűrően, ami számunkra is homályos. Nem látunk teljesen élesen és tisztán katasztrófák kérdésében, emberi szenvedések kérdésében, politikai, gazdasági élet kuszaságainak a kérdéskörében nem mondhatjuk, hogy mindent értünk. És ha oda jönnek hozzánk a kérdéssel, hogy miért vesztette el két kisgyerek az édesanyját, nem szolgálhatunk világos, éles válasszal, mert ez számunkra is homályos. Mert a mi látókörünkben, a fókuszban Jézus áll. Ő rá kell koncentrálnunk. Az ő alakja legyen éles, az ő alakja legyen valóság, miközben értesülünk a homályos dolgokról, miközben hallgatjuk a híreket, olvassuk az újságot, és próbálunk helyesen látni, nem fog menni. Mindeközben Jézus legyen a középpontban, és ő rán nézve, kicsit az ő eszével, az ő szemével hallgassunk és figyeljünk mindent, mert ő lesz az, aki ráncba szedi ezt a világot, aki majd helyére illeszti a szerintünk össze nem illeszthető eseményeket. Azt hiszem, erről a helyreállításról egyikünk sem szeretne lemaradni. Ennek az előfeltétele, hogy már most Jézusra fókuszálok. Íme Isten báránya, nem az emberé. Az ember bárányainak százezrei hullottak el a zsidó templom oltárán. Évezredeken át emberek bárányainak a sokasága halt ott meg, hullott a vér a templom udvaron, és hullottak a cafatok, mert minden húsdarabnak más volt a rendeltetése. A főpapi szolgálat tulajdonképpen részben hentes munka volt. Mert az ember bárányából egyre több kellett, és még így sem volt soha elég. Isten bárányából csak egyszer kell, és csak egyetlen egy. Különös, ahogy ráneveli Isten az ember gondolkodását az áldozati bárány fontosságára. Gondoljunk arra a nagyon régi történetre, amikor Ábrahám sétál felfelé egy hegyre, egy magaslatra, ott megy mellette a fia Izsák fával a hátán, és Izsák a maga mutáló kiskamaszos hangján megkérdezi, édesapám, van áldozati állatunk? Ábrahám nem mondhatta azt, hogy te vagy az, fiam. Amikor felértek, csak ennyit mondott, Isten majd gondoskodik áldozati állatról. És Isten gondoskodott. Ott volt egy bokorba belegubancolódva, egy bárány fennakadva. Valóban, Ábrahám ezt az állatot áldozhatta fel a fia helyett. Egy bárány, egy emberért. Aztán gondolkodjunk tovább. A zsidó nép készül az Egyiptomból való kivonulásra. Az isteni parancs így szól, minden zsidó család kenje meg a bejárati ajtajának a félfáját egy bárány vérével. Így, amikor jön a pusztító angyal, amely minden egyiptomi család első szülöttjét fogja elvenni, elpusztítani, meg fogja kímélni a zsidó családokat, mert látja a bárány vérét az ajtó félfáján. Egy bárány egy családért. És tovább, amikor a zsidó nép a pusztában arra szól már, amikor megismerik az áldozati szertartásoknak a bonyolult rendjét, ennek a szertartásrendnek a csúcsa az, amikor a főpap évente egy alkalommal beléphet a szentek szentjébe, ezt jelképezi a mi oltárunk, ahová mi nyugodtan beléphetünk, virágot cserélni, oltárterítőt cserélni, söprögetni, gyerekeknek megmutatni, közelről megtehetjük. A pap évente egyszer egy bárány vérével léphetett csak be, hogy az ott álló frigyládát, szövetségládát megkenje. Egy bárány az egész népért. Így nevelődik rá az ember gondolkodása a csúcsélményre, Isten megdöbbentő intézkedésére. Egy bárány egy emberért, egy bárány egy családért, egy bárány egy népért, és az Isten báránya az egész világért. Döbbenet. Az Isten báránya érted, értem, közeli és távoli rokonaidért, még meg nem született unokáidért, és ezért az egész világért. Íme, Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Hoppá, ez a zsidóknak nem volt egyszerű. Talán szívesen intették volna a keresztelő Jánost, hogy János, tévedsz, várj, várj. Íme, Isten báránya, aki hordozza a zsidók bűnét, nem? Nem így szól helyesen a mondat? Nem, kedves zsidó testvérek, a világ bűnét, mindenkiét. Itt most félre kell tennetek a kiválasztott nép öntudatát. Isten a zsidókat is, és a nem zsidókat is egybezárva látja egy bűnfeliratú ketrecben. Hogyan tudná megtenni azt, hogy csak akkor annyi rést nyit ennek a ketrecnek az ajtaján, amin a zsidók kioldalognak, az összes többi emberrel rázárja? Nem tudja megtenni. A zsidó nép küldetése az volt, hogy rávezesse a gondolkodásunkat a bűn valóságára, az áldozat szerepére. De amikor eljön az ideje Isten bárányának, a tökéletes áldozatnak, ez minden népre érvényes. Hiszen mindnyájan Isten szívéből szakadtunk ki, és oda vágyunk vissza. Jézus kereszthalála érvényes. A történelem idő egyenesének a nulla pontjától az utolsó percéig. És érvényes ennek a hosszúsági és szélességi körökre beosztott földnek minden egyes négyzetméterén, minden egyes emberre. És milyen sokan nem ismerik még. És milyen sokan meguntuk már. Ez az utóbbi, a nagy tragédia. Nem hiszek Istenben. Ismétlődik a kérdés, ez a néha nyegle kijelentés az egyetemi lelkész irodájában, amikor két előadás közti szünetben fáradtan betéved egy diák, lehuppan a lelkész mellett, igen, és közli, nem hiszek Istenben. Milyen Istenben nem hiszel, kérdi a lelkész, abban én sem. Milyen az Isten képünk? Lehet, hogy abban az Istenben nem is érdemes hinni, akit elképzelünk magunknak. Biztos, hogy torz a kép. Ezért kaptuk Jézust, aki korrigálja az Istenről alkotott összes téves elképzelést. Miért vagyok keresztjén? Tárja fel egy író a vallomását. Jézus személye miatt. Ő minden próbát kiállt. Zseniális volt és zabolátlan, gyengéd és szellemes, agyafúrt és alázatos. Pont ilyen Istenre vágytam, és te is, és én is, pont ilyen Istenre vágytunk. És íme eljött, és íme hordozta a világ bűnét. Már nem hordozza. Már nem kell őt sajnálnunk. Nagypénteken sem kell majd Jézust sajnálnunk, amikor fekete lesz az oltárterítő, és nem lesz virág az oltáron. Nem kell már Jézust sajnálnunk, ő boldogabb, mint valaha. egy tökéletesen elvégzett földi küldetés után boldogan egyengeti, variálja, rendezgetni sok milliárd ember életét, közben lázas örömmel készíti a kuckódat, a mennyei lakóhelyet, aminek nagyon fogsz örülni, amit itt a földön soha nem tudsz megépíteni magadnak. És csak tetézi az örömét az, amikor szólunk hozzá. Jézust nem kell sajnálni, nagypénteken sem. Magunkat kell sajnálni, ha már meguntuk a kegyelmet. Isten gondoskodott áldozatról. Tudjátok, mit jelent ez még számunkra? Azt, hogy nekünk már nem kell az áldozati szerepet eljátszani. Egy nagyon taszító és nagyon elcsépelt szerep az áldozat szerepe. Áldozat vagyok, a család áldozata, ideológiák áldozata, egy rossz döntés áldozata, banki intézkedések áldozata, betegség áldozata. Ezek helyzetek, amin hívő ember is átmehet és át is megy. Kérdés, hogy hogyan érzem magam közben. Én vagyok az áldozat, vagy fogom a kezét annak a győztesnek, aki valaha áldozat volt. Ha áldozatnak látom magam, úgy is fogok viselkedni, és ezek a helyzetek elnyelnek és beszippantanak. De nekünk nem kell áldozatként élni. Jézus győztes úr, és az ő kezét fogva áthaladunk az áldozat csapdák között, anélkül, hogy lecsapnának ránk. A mártír szerep taszító, és túl sok van belőle. A mártír szerep tulajdonképpen környezetszennyezős. Inkább dohányozna valaki, mint hogy sóhajtozik az önsajnálat miatt. Rossz levegő van körülötte. Nem kell áldozatnak lenned. Jézus feláldozta magát. Annak a helyzetnek a nehézségét is elhordozta, amiről azt gondolod, hogy nem élem túl, nem bírom ki, nem tudok átmenni rajta. Ő átment. Fogd meg a kezét és átvisz. De ez itt és most le kell mondanunk arról, hogy áldozatok vagyunk, és arról, hogy túl sok múlik rajtunk. Íme Isten báránya, aki egyszer s mindenkorra elhordozta a bűneinket. A mai felhívás röviden tehát összefoglalva így hangzik. Váltsunk fókuszt, Jézusra élesítsünk. Vajon mit akar? Vajon mit tanácsol? És vajon hogyan viselkedne a helyemben? És mivel én nem tudok úgy viselkedni, kérem őt, hogy éljen bennem. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm neked, hogy ránevelted a gondolkodásunkat az áldozat fontosságára, és nem csak a miénket, hanem tudjuk azt, hogy a legeldugottabb népek vallási, Istent sejtő szertartásaiban is jelen van az áldozat, mert mindenki érzi a szíve mélyén, hogy önmagában nem elég. Köszönjük neked, hogy mi ismerhetjük Jézus Krisztust, aki egyszer s mindenkorra elhordozta ennek az emberiségnek minden bűnét és mulasztását. Segíts, hogy ezt helyesen értsük, alázattal és mély örömmel fogadjuk magunkra is érvényesnek, és lakozzál bennünk, hogy erről az örömhírről mások is tudomást szerezzenek rajtunk keresztül. Amen.